Kedves kollégák, 2023. június 18 és 22 között kerül megrendezésre a bulgáriai Szófiában Európa egyik legrangosabb rinológiai konferenciája, az ERS 2023. A közel 1000 fő részvételével zajló rendezvényre 65 országból érkeztek kollégák, és hazánkból is számos intézményből képviselik a szakmát. Ebből az alkalomból rendhagyó módon egy helyszíni podcast sorozattal készülünk, amelyben rövid szakmai beszámolókat hallhatunk a jelenlévő szakemberektől a rinológia aktualitásairól. A mikrofonnál köszöntöm egyesületünk főtitkárát, Bella tanárát, a Szegedi Tudományi Egyetem Fülorgégészeti Klinikájának adjunktusát. Szia, Zsolt!
Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat!
A konferencia harmadik napján milyennek látod a kongresszus helyszínét, mi a véleményed a szervezésről, magáról, a városról, hogyan látod a szakmai felhozatalt?
Még csak három napja vagyunk itt, de úgy érezzük, mint egy hete itt lennénk. Nagyon sok a teendőnk, sok az érdekes dolog. Egy picit hamarabb érkeztünk azért, hogy teljes első napot is meg tudjuk nézni, hiszen ennek van egy rendkívül apropója, és ugye ezzel kezdeném, mint legfontosabb hírrel, hogy az ERS-nek az executive boardja úgy döntött, hogy 2025-ös soron következő ERS kongresszust Budapesten tarthatjuk meg. Ugye ezért az MFOI-nak az elnöksége nagyon sokat harcolt az elmúlt években, és nem szabad kihagyni, és meg kell említenünk mindenképpen Hirschberg Gandor professzor úrnak az elmúlt 20 éves aktivitását, hiszen én 2016-tól képviselem a magyar filológiai egészeket, filológusokat ebben a társaságban, először mint reprezentatív, majd mint delegét. A különbség az, hogy a delegétnek már van szavazati joga is, hiszen az MFL biztosította azt, hogy 10 állandó fizető tagunk mindig legyen, és ez elegendő ahhoz, hogy állandó szavazati joggal rendelkezzünk. Hirschberg professzornak kicsit nehezebb dolga volt annó, mert kicsit kevesebb támogatást kapott akkor a tagságtól, és bár többször pályázott, nem sikerült korábban meg elnyernünk ezt a lehetőséget, és most kis szerencsével, meg sok-sok támogatással sikerült ezt a lehetőséget megkaptunk, és ez egyben azzal is jár, ami külön nagyon kellemes dolog, hogy bár tulajdonképpen csak egy ilyen jelképes jelentősége van, de engem választottak most az egyesületnek a prezident elektjévé.
Ezúton is gratulálunk neked.
Jaj, köszönöm szépen. És ez azt jelenti, hogy a következő kongresszusig az executive boardban, mint prezident elekt fogok tevékenykedni. A mostani elnökváltáskor a görög Yannis Konstantidis elnök úr leköszönt, és átadta a stafétát a jelenlegi házigazdánknak, Diljana Visceva a professzor asszonynak, aki a bulgáriai rinológusokat képviseli. Ez szokás az ERS-en belül, hogy az adott kongresszuson kapja meg a házigazda az elnöki jogokat, és ezt a következő kongresszusig gyakorolhatja. Tehát azt jelenti, hogy 25-ben, június 22-től 25-ig leszünk Budapesten, már a helyszín is eldőlt, hogy a Hung Expo épületében az új kongresszusi központban, ami nagyon-nagyon sokat vártunk, tudunk majd minden külföldi, európai és Európán kívüli rinológust vendégül látni. Úgyhogy ez borzasztó nagy lehetőség, rengeteg támogatást, bátorítást kaptunk. És hát az további napok is a megnyitóta ennek az új lehetőségnek a bűvkörében történnek, hiszen valóban nemzetközi híre ment ennek a dolognak. Már 3 vagy 4 japán, illetve távol-keleti névjegykártya van a zsebemben, akik a Vekotravel jóvoltából, akik itt egy magyar standot létesítettek a mi felkérésünkre, fogadják az érdeklődőket, és úgy néz ki, hogy Budapestnek a vonzás az rendkívüli, az átlag fölötti, az egész biztos, és nagyon sokan jelezték már most, hogy szeretnének jönni. Itt megjegyezném azt, hogy az RS-nek van két szatellit, vagy társ rendezője is ezen a kongresszuson, immár hagyományosan. Az egyik az ISIAN, ami az Nemzetközi Allergológiai és Infektológiai Társaság, a másik pedig a Nemzetközi Rinológiai Társaság. Ők távol-keleti és amerikai tagokkal is rendelkeznek, és ezért ez a kongresszus azon túl, hogy ez dedikáltan európai kongresszus, így már világméretűvé válik. Tehát 25-ben Magyarországon egy nagy világkongresszust fogunk az ERS égisz alatt megszervezni.
Hát ez egyszerűen fergetegesen hangzik, mondhatjuk így összefoglalva. Szóval itt a kongresszuson jó látni, hogy a magyar delegáció egyre nagyobb létszámmal képviseli magát, és rengeteg intézményből jönnek szembe ismerős arcok. A szegedi delegációban ti hogyan osztottátok fel egymás között, hogy minél több előadást látogassatok, mert ugye borzasztó nagy a kínálat, ezért az ember nem tudja, mert melyik kezébe harapjon, hogy hova, melyik előadásra üljön be. Ti ezt a dilemmát hogyan kezelitek?
Nagyon örömteli, tényleg ezt komolyan mondhatom, hogy teljesen más az egész kongresszusnak a feelingje így, hogy itt vannak a kollégák nagy száma, több mint 20-an vagyunk. Itt szeretném megemlíteni a Sanofi-nak a kiemelt támogatását, hiszen a társaság nagy részét szponzorálta ezen az úton. Ez mutatja a rinológiai aktivitást is, hiszen nem csak az MFO-ében, hanem a különösen dedikált a rinológusok körében is a Sanofi-nak jelentős szerepe van az elmúlt időszakban, ezt köszönjük nekik az úton is. És így, hogy többen vagyunk, így kicsit könnyebb a dolgunk, hiszen 10-15 szekció megy párhuzamosan, tehát nem tudunk mindenhol jelen lenni. Mi hárman vagyunk Szegedről, Kilicsi Ágnes adjunktus nő és Szalánkot Tőkés Ágnes fiatal szakorvos jelöltünk. Ők nyilván kiemelten érdeklődnek a rinológia iránt, de itt jegyezném meg, hogy azoknak is érdekes ez a dolog, akik nem feltétlen csak a rinológia iránt érdeklődnek. Annyira színes a spektrum a plenáris üléseken keresztül, a kerekasztalokon át, a How I Do It, workshopokon keresztül, vagy az első napon a kadáver diszekciós bemutatón át, ahogy mindenki megtalálja a maga érdeklődésének megfelelőt, és valóban reggelinél van egy kis brainstorming, hogy na te hova mész, mert nem az a cél, hogy egymás szoknyáját fogjuk, nekem az nincs, de a lányoknak van, tehát nem az a cél, hogy egymás szoknyáját fogjuk, hanem azt, hogy tényleg szórodjunk el, és az lenne a jó, aminek egyébként otthon nem mindig van hagyománya, hogy amikor minden mi hazatérünk, akkor ezt az infót, újdonságokat, amiket mi itt begyűjtünk, azt továbbadjuk az otthoniaknak, és azt várjuk majd tőlük, mert ezekben ők mennek más kongresszusra, ők is tegyék meg ezt, és akkor nyilván itt sokkal effektív lesz az információátadás. Ez egyébként nagyon érdekes, mert egy ilyen előadás, vagy éppen egy műtéti metódus megmutatása kapcsán rengeteg új ötlet jön az ember, hogy nem győzünk írogatni, jegyzetelni, hogy otthon mit fogunk ebből tudni megvalósítani. Szóval nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon jó, mert ez tényleg egy ilyen plusz impressziót ad az egész szófiai jelenlétünknek.
Ennek a konferenciának is kiemelt témája a biológiai terápia, ugye éppen most jöttél ki egy Sanofi szimpóziumról. Egyrészt az elsősorban az lenne a kérdésem, te hogyan látod Magyarországon a biológiai terápia jelenlétét, és ez a nemzetközi viszonylatban hogyan mérhető?
Meglepő, de ebben a tekintetben Európában biztosan vezetők vagyunk, vagy vezetők között vagyunk, hiszen az Egyesület vezetőségének és különösen a szakmai kollégium vezetőségének, Rüdiger professzor úr vezetésével egy olyan pozitív fogadtatása volt ennek a lehetőségnek, amely abban nyilvánult meg, hogy nagyon gyorsan az európai és nemzetközi ajánlások alapján kidolgoztuk a magyar ajánlást. Ezt most már 2 éve különböző fórumokon közkincsét tettük, kongresszusokon és írott formában is, és a szakmai kollégium ezt egy előirányzott formában bejutott a NEOC-nak is, ahol Európában az elsők között kaptunk, bár egyedi kérelem alapján lehetőséget a finanszírozásra, és ezzel mondhatom, hogy tényleg a dobogosok vagyunk Európában, hiszen nekünk most már több mint 150, legalább 2 éve gyógyított betegünk van. Nagyon jók az eredmények, ez nagyon nagy izgalommal tölt el bennünket és a betegeinket is, és reméljük, hogy ezt a finanszírozók is bírják ezt a kihívást, és hosszabb távon is kapunk megfelelő támogatást. Most készül egyébként, már megvan a kézirat a magyarországi centrumok összefogásával, a klinikai eredményekről. Ugye nagyon sok közlemény van már Európában és a világban a dupilumab és egyéb biológiai terápiák hasznosságáról, de a klinikai evidenciák pont a akár a nyugat-európai országban sok helyen a hiányzó finanszírozási lehetőségek háttér hiányában nem tudtak még kijönni. Ezért ezt a napokban benyújtjuk ezt a kéziratot remélhetőleg a Rhinology folyóirathoz, és nagyon hízgottan várjuk, hogy ez pozitív fogadtatásra kerüljön, mert igaz, ez lesz egy igazi visszajelzés a nemzetközi szintéről, hogy jó úton járunk, és ha ezt elfogadják, ezt a közös közleményünket, akkor az effektivitásunkról, az aktivitásunkról is kapunk egy pozitív visszajelzést.
És hogyan látod, az indikációs kör tekintetében lesz esetleg valami változtatás, vagy esetleg várható-e, hogy szélesebb betegcsoport is hozzáférhet majd ehhez a kezeléshez?
Óvatosan kell bánni ezzel a biológiai terápiával, egyrészt borzasztó nagy lehetőség. Egyébként nem csak a immunológiában, hanem látjuk az onkológiában is ennek az előretörését, az autoimmunbetegségeknél ugye már korábban bejöttek ezek a gyógymódok. Van egy csomó olyan indikáció, ahol nem is nagyon van más alternatíva, tehát az korábbi lehetőségekkel össze nem hasonlítható ennek az effektivitása, meg a szükségszerűsége. Én abban bízok, hogy tud a finanszírozás bővülni, de meg kell maradni ennek a krónikus immunoszinuszitis azon eseteiben, amik az úgynevezett difficult to treat, nehezen gyógyítható, terápiarezisztens, többszörösen visszaeső betegcsoportnak számít, hiszen azért ez az új terápia nem nélkülözi azt, hogy a korábbi betegeinket megfelelő effektussal, megfelelő körültekintéssel jól kezeljük, megfelelő compliance-t tudjunk biztosítani az orvosi háttér részéről is, a műtéteink nagyobb effektivitásúak legyenek, precízebbek legyenek, és hogyha mindez a háttér megvan, és a beteg ennek ellenére még mindig nem tud gyógyulni, nem tud életminőségben javulni, akkor van egy utolsó nagy dobásként a dupilumab, de ez nem helyettesít, most nem szeretném csak a dupilumabra kihelyezni, mert nyilván más immunterápiás, vagy biológiai terápiás lehetőségek is porondon vannak, és azt már látjuk, hogy nagyon jók az eredmények, mert a jövő zenéje az, hogy mikor, melyik betegnek melyik immunterápiát kell adnunk, ez egy érdekes és izgalmas kérdés lesz, de meg kell találni a helyét ezeknek a kezelési formáknak a terápiás spektrumban, és ez további rendszeres szakmai konzultációt jelent, és igényel a mi részünkről is, hogy valóban jól, megfelelő módon tudjuk ezt a kezelési lehetőséget alkalmazni.
Az egyik kiállító térben kapásból szembe jön velünk a Metronis standja és a sztereodilúciós stentek alkalmazása. Ezt hogyan látod Magyarországon megvalósulni? Szerinted mikorra várható, hogy ezt akár mi otthoni rinológusok is használhatjuk, és ennek az eredményességét te hogyan látod?
Nagyon érdekes irányba mennek a fejlesztések, ez mindig mutatja az egyes régióknak, egyes országoknak a lehetőségeit. Ugye ezek a konzervatív jellegű, office-based alkalmazható eljárások mutatják azt az elsősorban amerikai státuszt, ami a kórházi befekvéssel járó kezelések visszaszorulását mutatja, elsősorban a növekvő költségek miatt. Az altatásos, többnapos kórházi kezelések olyan árban vannak az USA-ban, hogy nagyon visszaszorultak ezek számban szinte az egész országban. Viszont ezzel párhuzamosan a biztosított által finanszírozott és a magánrendelések által lehetőséget adott rendeléseken is ott helyben a rendőrben megvalósítható kisebb beavatkozások, és ezen belül ezeknek a speciális stenteknek az alkalmazása is abszolút előretört, hiszen ezek a stentek általában szteroidot, de sok esetben antibiotikumot, egyéb korábban antifungális szereket tartalmaztak, amik 30-60 napos kibocsátást tesznek lehetővé. Egyébként érdekességképpen mondom, és talán nem állok el nagy titkot, hogy Szegeden folyik egy ott kapályázat, Szabó Diana adjunktusnőnek vezetésével, ahol pont a szubgottikus és trahea sztenózisok és bizonyos értelemben a krónikus sinuszinuszitis kezelésében is alkalmazható hasonló eljárásokról folynak kísérletek, állatmodelles kísérletek és később majd klinikai vizsgálat is, de ezek már itt vannak, tehát látszik, hogy ezek az elképzelések másokat is izgattak. Az amerikaiak mindig ebben nagyon előjárnak, hiszen a klinikai ötleteket, elképzeléseket borzasztó gyorsan nagyon profi csapatok tudják megvalósítani. Jó a gazdasági háttér, nagy az anyagi érdekeltség, és ez mindig mozgatja a fejlődést. Tehát ez az irány, ez valószínűleg továbbra is meg fog maradni.
Szuper. Akkor egy másik téma, amit szeretnék neked felhozni, ugye nagyon sok konferencián jársz, úgyhogy biztos nem először találkozol az AI témával. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia is kezd a fülorgégészetbe és a rinológiába is egyre mélyen elmerülni. Ennek a kérdését hogyan látod, ezt hogyan tudjuk használni, illetve milyen hátrányai lehetnek esetleg a mi tudományos, illetve mindennapos szakmai tevékenységünkben?
Én szeretem ezek az újításokat az előnyök oldaláról megfogni. Biztos minden ilyen újításnak vannak veszélyei, ez kétségtelen. Akár csak a saját gyerekeimre gondolok otthon, hogy ki fogja írni a házi feladatot. Vannak kétségeim, de igyekszek majd részt.
A leleményes gyereknek nincs párja, ugye?
De a leleményes gyerek akkor fejlődik is, mert keresi a lehetőségeket, tehát ezzel ő fejleszi saját magát, tehát olyan, mint minden IT dologgal, egyrészt ben hordoz veszélyeket, másrészt hordoz vitathatatlan előnyöket is, tehát nem szabad tiltani őket, csak olyan megfelelő szabályozást, vagy megfelelő felhasználási környezetet kell biztosítani, ami mindenkinek jó. Ennek a rendszernek a kitalálóinak, meg a felhasználóinak is, és ugyanez a helyzet a medicinában, de más tudományákban is. Olyan mennyiségű tudás halmaz van a kezünkben, amit nyilván az online elérhető adatok kapcsán már sokkal könnyebb volt feldolgozni, mint korábban, de most már ennek a feldolgozása is borzasztó nehézkes, és egyszerűen nyilván elvárás az, hogyha készítünk egy prezentációt, vagy akár egy publikációt, ne adj Isten, egy érzetet, vagy könyvet alkotunk. Tehát alapvető és szükségszerű elvárás, hogy megfeleljünk annak, hogy minden, ami fontos, ebbe belekerüljön, és ebben azért óriási segítség a mesterséges intelligenciának, de akár a nehéz betegek diagnosztikájában is, vagy új terápiás lehetőségek keresésében. Gondolok itt például az onkológiai genotípus és illetve fenotípus alapján megjelenő onkológiai kezelések kiválasztására. Tehát ez most már abszolút itt a napirenden van. Tudjuk, hogy a personalizált, személyre szabott kezelések ki a jövő, a lehetőség a kezünkben van, és ehhez pedig a mesterséges intelligencia, mint háttértároló és háttéradatbázis, az borzasztóan segítséget fog tudni nyújtani.
Szuper. Itt az egyik előadáson egyébként szóba került a ChatGPT, és a közlemények elkészítése ennek segítségével. Én úgy látom, hogy elég negatív volt a visszhangja. Ti hogy látjátok ezt az egyetemen, hogy ez ellen hogyan lehet védekezni, vagy legalábbis kiszűrni azt, hogy ilyen megúszós tudományos közlemények szülessenek, vagy legalábbis ezt a tendenciát így megszakítani?
Én azt gondolom, hogy a ChatGPT a kuli munkát fogja elvégezni. Az ötletek nem a ChatGPT-től fognak jönni. Az ötleteket továbbra is az okos és értelmes emberek, illetve tímek fogják kialakítani. Azért, ha őszinték vagyunk, a mai rendszerben is úgy működik, hogy vannak ötletgazdák, annak, akik kitalálják az ötleteket. Jó esetben ez csapatmunkában és közös brainstorming, akár egy közös sörözés kapcsán jön ki. Egyébként ilyenek például a kongresszusok, ahol a napi program után leülünk és egy jót csörözünk, ott jönnek a legjobb ötletek, de sokszor délután a napi siesta, a hétvégén a napi siesta közben, sajnos hétköznapig nem tudtuk ezt megvalósítani, nem dolgozunk rajta. Tehát ezeken az alkalmakon jönnek az ötletek, és az, hogy ezt hogy szedjük össze, hogy rakjuk formában, az nyilván egy fontos kérdés. Vannak olyan kollégák, és ez ugye minden teamben így van, hogy vannak, akik jól írnak cikket, vannak, akik ügyesen operálnak, van, aki nagyon jó kommunikál beteggel. Persze optimális az, hogy ez egy személyben megvan, de azért nem vagyok utópista, szerintem ez legkevesebb embernél van így, még azoknál sem fejtelen, akik ezt állítják magukról. De ha vannak annyira jó tímteremtők, vezetőink, hogy jól összetételő tímeket hoznak létre, és minden ilyen feladatra van egy megfelelő ember, vagy akár többen is, az nyilván egy optimális team munkát tesz lehetővé, és ebben, ha a ChatGPT-t értelmes módon bevonják, azt én nem feltétlen tartom rossznak. Persze az, hogyha majd a ChatGPT írja a szakdogákat, meg a különböző beadandó dolgozatokat az egyetemen, az nyilván nem segíti a kollégáknak a felkészülését, de azt gondolom, hogy bármennyire is ebben az irányban a világ, hogy tesztek vannak, és esszék vannak, és írásbeli könnyen javítható dolgozatok vannak, azért azt gondolom, a medicina az továbbra is personális javítat igényel, legalábbis a legtöbb tudományága a medicinának. Oda kell menni, a beteget konzultálni kell, a beteget meg kell vizsgálni, az adatokat fel kell dolgozni, a beteget meg kell operálni, ha olyan betegsége van, és utána kezelni kell. Ebben a ChatGPT csak részben fog tudni segíteni, és ezeknél a momentumoknál egyébként ezek figyelhetők, oktathatók is, számon kérhetők is, és nagyon klasszul le lehet majd venni, hogy ki az a fiatal, vagy akár idősebb kolléga, aki ezeknek a fejteleknek a legjobban meg tud felelni. Tehát azt gondolom, az értékelésnél azért a végén még mindig ott lesz az emberi tényező. Legalábbis én ezt remélem.
Szerintem ebben egyetérthetünk, és akkor még egy utolsó villámkérdésre van lehetőségünk. Hát sokan tudják rólad, hogy a koblációs technikának nagy rajongója vagy, és ezzel kapcsolatban most itt a kongresszus során láttál olyan előadást, vagy eddig hallottál-e, láttál, vagy lesz olyan előadás, amit mindenképp meg fogsz látogatni, és valami tippet, trükköt, praktikát esetleg lehet-e most hazavinni ezzel kapcsolatban?
Köszönöm, hogy a koblációt kiemelted, mert ez valóban az egyik szívügyem. Elsősorban azért, mert haragszom azért a háttérért, ami odahaza néha működik, hogy vannak bizonyos technikák, technológiák, amik nem feltétlen foglalták el még a megfelelő helyüket. Nem vagyok híve annak, hogy mindent ugyanazzal a módszerrel, ugyanazzal a technikával kell megoldani. Szerintem a 21. század nagy kihívása, hogy olyan technológiai fejlődés sem meg vagyunk szemtanúi, ami ezt az évszázadot majd rendkívül tette eddig is, meg vagy utólag is visszatekintve ez a technikai fordulom egy második fázisra lesz egészen biztos. És ha vagyunk annyira ügyesek és okosak, hogy az új technológiákat megfelelő módon és megfelelő szélességben használjuk, akkor a betegeink gyógyítása, gyógyulás sokkal egyszerűbb és jobb lesz. Gondolok erre, például a kobláció kapcsán, hogy tudjuk, hogy bizonyos dolgokat akár a GG-ben, akár az orban, akár a garatban, mondjuk egy osas műtét kapcsán ragyogóan lehet használni nagy frekvenciát, rádiófrekvenciát, koblációt és lézert is, de mindenkinek megvan az előnye és megvan a hátránya. Tudjuk, hogy amiknek kisebb a hőterhelése, az kevesebb hegesedést fog eredményezni. Ha ezt tudjuk, és ezt a tényt elfogadjuk, akkor sokkal okosabban és körültekintően tudjuk összeállítani a terápiás protokollunkat. Ha elfogadjuk azt a tényt, teszem azt, hogy a GG direkt vizsgálata az egy LMC-csővel csak strukturális eltartásokat tud kimutatni, és elfogadjuk azt a tényt, hogy ezzel szemben egy transznazális nazofaringolaringofibroszkópia funkcionális eltéréseket is megmutatja, és mind a két skills a kezünkben van, akkor van lehetőségünk ezek közül választani. Vagy ha gyorsan akartam, például a stapelotómiánál elfogadjuk azt, hogy egy fúróval is lehet stapesztalpat megfúrni, és lézerrel is lehet mindezt megtenni. Az adott esetre optimalizálva, ha a tudásunk, az eszközünk ott van a hátunk mögött, akkor van lehetőség mindig a beteg számára optimális, legjobbat választani, és nem szabad abba belsüllyedni semmilyen korosztályban, hogy már egy valamit már tudok, újat már nem akarok megtanulni, mert már arra nem vagyok nyitott. Ha ezt a rossz attitűdöt át tudjuk hidalni, és a fiataljainkat merjük és akarjuk tanítani, menjenek, lássanak világot, sokkal több lehetőségük van már a mostani fiataloknak, mint nekünk voltak, és nekünk is több van, mint az idősebbeknek volt. És hogyha ezeket a lehetőséget megragadjuk, behozzuk az országba, megteremtjük a finanszírozását, lásd, biológiai terápia, akkor effektivitásban és biztosan jobbak leszünk, és az mindenki érdekét fogja szolgálni.
Jó, szóval mindig érdemes a látásmódunkat tágítani és új skilleket tanulni, és ezért is részt venni külföldi konferenciákon. Zsolt, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, szerintem nagyon izgalmas volt, és további jó konferenciázást kívánok itt neked Bulgáriában, Szófiában.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagyon jó a kezdeményezést, üdvözlöm otthon Tamást is, meg az otthon lévő kollégákat, és köszönöm nekik, hogy még mit szórakozunk, megtanulunk, addig otthon tartják a frontot, és ígérem, ami legközelebb ugyanezt fogjuk tenni, amikor ők mennek el kongresszusra.
Kedves hallgatók, mi a helyszíni közvetítést majd hamarosan folytatni fogjuk, addig is hallgassátok szeretettel ezt az interjút. Sziasztok!